Trend-trend téma ezen a héten.
A Verk Akadémia művészeti vezetője, de hát valójában a szervezők nem ezért hívtak el, meg valószínűleg nem is azért, mert bíznak benne, hogy én olyan baromi okos dolgokat tudnék mondani. Egyszerűen én magam vagyok az élő bizonyíték arra, hogy a personal branding csodákra képes. Itt áll előttetek egy korpulens, spontán skinhead, akiről teljesen nyilvánvaló, hogy már az első selejtezőn, amikor a Miss Universe választást tartották, az első 2 milliárdba vígaszágon sem tudott bejutni. Ami azt illeti, halálosan átlagos vagyok, tehát egy ilyen vágó típusú műveltségi vetélkedőn elvérezni. A foci kérdéseken biztos, mert ahhoz még annyira sem értek. Dávid Ibolya, és rohadtul nem is szeretnék. Aztán valószínűleg nem nagyon tudnék hozzászólni a világon egy csomó kérdéshez, ami benneteket foglalkoztat, de valamilyen rejtélyes oknál fogva eljutottam oda, hogy ezeket a kérdéseket már föl sem teszik. Mert valószínűleg, és az is nagyon pontosan leírt, ez a lassan felépülő rend nagyjából meghatározza azt is, hogy kik, mivel, mikor és milyen apropóból fognak hozzád fordulni, hogyan szólítanak meg. Én most a brandnek valószínűleg nem annyira a marketing értékéről fogok tehát beszélni, hanem sokkal inkább az emberi vonatkozásairól, és megpróbálok elrettenteni benneteket attól, hogy személyes brandet építsetek, még akkor is, ha nem muszáj. Sajátos módon ugyanis Andis egy olyan folyamatról számolt be, amely már az elején ismert engem. Ott volt egy ilyen furcsa csávó, akkor még hátul ilyen elég érdekes állagú szőr terpeszkedett a tarkómon. Hajnak neveztük, de hát valójában mennyisége semmiféle alapot nem szolgáltatott erre a kicsit túlzó megnevezésre. Meglehetősen slampos voltam, ma már azért ügyelnem kell rá, hogy ez a slamposság kellőképpen kiszámított legyen, mert akkor én nem tudtam, hogy egy personal brand vagyok, ma már tudomásul kell vennem, és az életem elidegeníthetetlen része. Akkoriban ugye szabadon jártattam a pofám, ahogy jól esett, ha kellett, akkor rémesen crack voltam, kötekedő, odamondogattam. Ezt ma is megteszem, csak egy kicsit több tudatossággal. Tudom, hogy mikor kell odamondani. Tudom, hogy mit bír el a brand, mert hogy a brand félreértés ne essék, átkozottul vonzónak tűnik, de magát a brand személyiséget nagyon radikálisan korlátozza a működésében, és olyasmit vár el tőle, ami nem mindig nagyon örömteli. Ugye Árpi beszélt a brand fejlesztésének a fontosságáról. Félreértés ne essék, hát ugye az én 80-as évek közepi brandem nagyon nem hasonlít a mostanira, csak ezt senki nem vesz észre. Valahogy mindenki úgy gondolja, hogy ez az agyar mindig ugyanez az agyar volt, hogy ez a toll mindig ugyanaz a toll volt, hogy a fülemben mindig ugyanaz a karika lógott, és nagy valószínűsége a szemüvegem sem változott az elmúlt 30 év során. Ezek mind változtak. Sőt, változtak a mondataim, csak a kutya nem vesz észre, mert hogy a brand erősebb, mint én vagyok. A brand tehát, amelyik átkozottul vonzónak tűnik, és valóban vonzó lehet marketing értelemben is, a személyiséget meg fogja változtatni. Most nem arról a sajátos esetről beszélünk, amikor létrehoznak forgatókönyv alapján egy személyiség brandet. Ugye hivatkoztál az Alekosz típusú izére. Azok a lények, akiknek csak keresztneve van, mert hogy a valóságos brandjüket BB-nek vagy VB-nek hívják. Vagy mit tudom én, azt mondod, Schobert Norbert, nem ő Norbi, tehát ő is egy egynevű. Na most ezek forgatókönyv szerinti brandek, valójában személyiség nem tartozik hozzájuk, nem is nagy baj, mert hogy ezek időlegesen léteznek, és megadják az esélyt ezeknek a személyiségeknek arra, hogy amint vége a színi előadásnak, kimenjenek, lesminkeljenek, fölvegyék a kényelmes cipőjüket, és éljenek tovább. Az más, hogy ezek az emberek képtelenek rá, mert nem voltak tisztában azzal, hogy amikor elindítanak egy személyes brandet, akkor meg fogja változtatni őket. Magyarán az egynevűek, amikor már régesség vége az előadásnak, mindig úgy gondolják, hogy ők brand. Félreértés ne essék, ők tovább nem azok. Ők lejátszottak, és ezt az előadást még egyszer nem fogják megtartani. Ezek azok az emberek, akik sérülnek, és innen kezdve kétségbe esetten fognak küzdeni, hogy visszanyerjék a brandjüket, vagy kapjanak egy új brandet, mert a sors már csak olyan, hogy brandeket fog osztogatni nekik, mert megérdemlik. Na most ezek a fenyegető mondatok nem pusztán hatásvadászat céljából hangzottak el, hanem azért, hogy emlékeztesselek mindannyiótokat arra, hogy amikor megpróbáljuk nagyon hűvösen marketing szakemberként elemezni a helyzetet, akkor van ennek egy nagyon masszív második vetülete is. Gondoljatok bele, hogy tegnap meghalt egy nagy díva, bizonyos Elizabeth Taylor. Ez a nő majd két évtizeden át azért a színjátszásnak az egyik gigásza volt. A jelenlévők túlnyomó többsége jó, ha egy filmet látott tőle. Van, aki esetleg kettőt. Ezzel szemben viharos élete, mindenki előtt nyitott könyv a 8 házasságával, a betegségeivel, az alkoholizmusával, az ördög tudja mi mindennel együtt. Ja, hogy miért lett alkoholista? Talán épp ezért. Mert brand lett belőle, és el kellett viselni ezt a brandet. Amúgy a visszaemlékek egyértelműen arról számolnak be, hogy pontos, korrekt színész volt. Tehát a feladatait tisztességgel ellátta, a mesterségét ismerte, és miközben ugye minden forgatás előtt elküldte reves anyjába a rendezőt, a producert, közölte, hogy kiszúrtátok a szemem most ezzel a kis pénzzel, húgyér szarér, majd meglátjátok, mit kaptok. Ez a legkevésbé sem érdekel, mert amikor arról volt szó, hogy benn volt a szedben és játszani kellett, akkor tette a dolgát, ahogy kellett. Meghal, és amikor megpróbáljuk felidézni ezt a személyiséget, akkor a felidézés arról szól, hogy ja, és akkor ugye a Burtons kétszer is férhez ment. Ja, igen. Meg a pápa kiátkozta. Ja, tényleg az is volt. Mert hogy a personal brand és a sztárság ennek a személyes márkának az egyik minősített esete, az így működik, kérem a lássan. Nagy a katyvasz, és megmondom nektek őszintén, nem tudok rendet tenni. Hiszen András az elején már fölvetett, hogy amikor azt mondjuk, hogy personal branding, eszméletlenül sok mindenre gondolhatunk, és nem is tudom nektek megmondani, hogy melyik a helyes. Ez most egy hatalmas zsák, ebben a zsákban benne van az én marketing, amelyet én például egyáltalán nem tartok elítélendőnek. Anekdót, van egy világhírű designer, úgy hívják, hogy Oráító. Ez egy elég fiatal csávú volt, amikor úgy döntött, hogy egy kicsit megmarketingeli önmagát. Magyarán ezt a meglehetősen fura nevet, az eredeti egyébként az volt, hogy Ito Morabito, egy francia srácról van szó egyébként. Kitalált az Oráítót, ráadásul két kis ponttal az i fölött, hogy még lököttebb legyen, visszatérve a névadás fontosságához. És a srác a legpofátlanabb módon újra dizájnolt nagy márkás cuccokat. Tehát kitalálta, hogy ő majd újra dizájnol autókat, használati tárgyakat, sörös üvegeket, és felrakta a saját weboldalára ezeket. Ja, azok a nagy cégek, amelyeknek a termékeit újra dizájnolta, soha erre engedélyt nem adta, és természetesen nem is kérték föl arra, hogy ilyenfajta beavatkozásokat hajtson végre. De a dizájnok tök jók voltak. És egyszerre csak megjelent az egyik cég, és azt mondta, hogy hát figyeljél, mi úgy értünk téged, de láttuk, hogy itt velünk elmatadtál, nem terveznél le a mi sörünkhöz egy flaskát. Azóta Oráító az abszolút világsztár, tehát nagyon nagy cégeknek dolgozik, 3 éve járt Magyarországon, és akkor már mindenki úgy nézett rá, mint az Istenre. Mondjuk ez egy másik kérdés, hogy ehhez képest összesen 3 újságíró jelent meg azon a workshopon, amelyet meghirdetett a jelenlévőknek, de ez Magyarország, és ki vagy te, bazd meg, Oráító, hogy ide jössz? Hát vagy te nekünk itten politikus bármelyik oldalon, bazd egy csábókán. Hát akkor meg nem számít az, bazd meg, mert pénzt nem kapunk tőlettől, akkor húz anyádba, érted? Hát most tudsz-e nekünk mondani, amit mi eddig nem tudtunk? Hát úgyse. Okosabbak vagy? Hát persze, hogy okosabbak vagyunk. Na, szóval ez volt ez a bizonyos önmarketing, amely végül is eredményé fajult, tehát a dolognak nem az volt a lényege, hogy addig tologatta magát a srác, amíg be nem válogatták egy reality show-ba, hanem addig tologatta magát a srác, amíg nem kapott egy valóságos megbízatást, és miután ezt tisztességgel teljesítette, a márka szép csöndesen elkezdett épülni. De beletartozik az is, gondoljatok mondjuk olyan csávókra, én marketing, a fene se tudja, mint ez a Donald Trump kéregető, aki úgy döntött, hogy a birodalmát önmagáról nevezi el. Na most ez egy tökéletesen másfajta eljárás, de ez is a personal branding. Mint ahogy az ősi personal brandingnek meg az lenne az alapja, hogy engem tudnak, hogy mit tudom én, Schneider Adolf, és értelemszerűen a vállalkozásomnak majd az lesz a neve, hogy Schneider Adolf Szatócs Bolt. Kész. Én marketing, personal branding, a bának tudja, de hát egy percig ne feledjétek el, hogy anno az egy teljességgel normális dolog volt, hogy egy személynek az arca hozzátartozott a vállalkozáshoz. Tehát, hogy mondjam, nem csak arról van szó, hogy offshore-ba dugod el magadat, hanem sehogy sem dugod el magadat, mert amikor 1912-ben úgy döntenek, hogy az állatkert szélén a Van Petics vendéglőt átkeresztelik, akkor egy Gundel Károly nevezetű pasi úgy gondolja, hogy hát ha már ő vezet. Ugye ő volt az ifjabb Gundel, mert még az alapító, az az idős, az a Johann Gundel volt. De Gundel Károly azt mondja, hogy itt olvashatod a nevem, én vagyok a márka, és bizonyos értelemben én vagyok a garancia is. Mert hogy félreértés ne essék, amikor azt nézzük, hogy egy márka hogyan épül fel, hogy mi az időbeli kiterjeszkedés és a jelentősége, ebben benne foglaltatik az is, hogy a márka elvileg valamiféle szavatosságot hordoz. A társaságunkban lévő megveszekedett márka buzik, ugyanis amikor megkérdezik tőlük, hogy miért éppen az autót, ezt a telefont, ezt a bútort, ezt az italt, ezt az ételt, akkor ilyeneket fognak mondani, hogy hát mert az egy más minőség. Nem tudjuk pontosan, hogy a többiek minőség ilyen, hiszen a márka buzi mindig ugyanazt fogja venni. De egy dolog bizonyos, hogy a márka mögött álló terméknek vagy szolgáltatásnak hosszabb távon kellett bizonyítani a minőségét ahhoz, hogy elfogadjuk, hogy a jövőben mi csak ezt a brandet zabáljuk. A legújabb jelenségekről most nem dumálunk. Na, de térjünk vissza ahhoz az elemhez, amellyel elkezdtem, és amelyet leginkább humán tényezőnek nevezhetünk az egész branding problémakörben. Ugyanis amikor 30 éve durván először ezt a personal branding szakkifejezést elkezdték használni, akkor még valóban úgy gondolták, hogy a personal branding az az önfejlesztés, vagy az önépítés egy sajátos útja. Kitűzöm magam elé, hogy mi akarok lenni, mit akarok beteljesíteni, és aztán csöndesen lépegetek. Aztán a fogalom egy kicsit elkezdett változni, és megjelent egy újfajta értelmezése. Nevezzük inkább ezt az értelmezést egy ilyen self-packaging értelmezésnek, öncsomagolásnak. Ennek ugye az volt a lényege, hogy jöttek a marketinges guruk, azt állították, hogy ők egy tudományt követnek, ugyanazt csinálták, mint a reklámosok, akik megpróbálták a világot meggyőzni arról, hogy ez egy tudomány, nem pedig egy praxis, és azt mondták, hogyha formalizálható ez az egész gondolkodásmód, akkor meg tudjuk írni azt a könyvet, amelyik precízen leírja, hogy hogyan kell magad újra csomagolnod ahhoz, hogy te valaki legyél. Na most ez tökéletesen fals, hamis, meg aljas dolog. De nagyon tudjátok, hogy a mi világunk ebben a pillanatban úgy működik, hogy két meglévő könyvből írnak egy harmadikat, és valójában mindenki csodát kínál, és búcsú cédulát árusít különböző áron. Magyarán ez a világ egy nagy szarzsák, ahol mindenki azt próbálja elhitetni magáról, hogy minden bölcsességek tudója, és ezeket a bölcsességeket tisztes áron hajlandó eladni, miközben a világ totális butulásának lehetünk szemtanúi. Ugyanis a két könyvből írunk egy harmadikat, az jellemző módon arról szól, hogy nem innovatív és görcsösen konzervatív közben, mert egyszerűen nem képes meghaladni a maga tételeit, akár csak a JPE irányában sem. Na, de nem fogom szapulni ezt a területet, mindösszesen annyit szeretnék mondani, hogy amikor az öncsomagolás eszméje kezdett elterjedni, akkor kezdték elborítani a piacot azok a könyvek, amelyek az egyetlen tökéletes, valószínűtlen, zseniális megoldást kínálják, hogy te márka légy. Na most ezeket, ha akarjátok, olvassátok, de ha szép irodalmat olvastok, semmivel nem jártok rosszabbul. Vagy szakácskönyvet is olvashattok. Ami azt illeti, egy jó ételrecept mindig sokkal többet ér, mint egy akármilyen életrecept, mert az előző az legalább megvalósítható, és az ember hasznát tudja venni. Az életreceptek pedig olyanok, tudjátok, mint a Fülig Jimmy visszatérben. Az egyik passzus, amikor az unatkozó milliómos felad egy hirdetést arra, hogy pénze van, de ötlete nincs, és várja a jelentkezőket, és kap egy levelet, ugye ez az egyik kedvenc rejtő részletem, nem tudom szó szerint idézni nektek, nagyjából a lényeg az, hogy uram, ha önnek van pénze és nincs ötlete, akkor egyetlen egy dolgot tudok javasolni, hogy vásárolja meg az én könyvemet, a Hogyan legyünk gazdagok, egészségesek és boldogok című kiadványt, amelyet bármikor megrendelhet, 7,5 dollárért a chicagói betegszegények otthonának címén, ahol jelenleg módonban eltartózkodni. Na, de vissza az emberi momentumhoz, mert amikor elkezditek tanulmányozni ezeket a köteteket, nagyon ritkán találkoztok azzal a fajta humán analízissel, amely egyáltalán fölveti azt a kérdést, hogy a személyiségnek mi a viszonya önmagához, mint brandhez. Vagy hogy egy picit finomítsam a kérdést, a személyiség homlokzata hogyan viszonyul a személyiség arculatához. Ezek nagyon hülye szavak, de a szociálpszichológia az ilyen eltévedett állapotban van. Ugye a szociálpszichológia, amikor megpróbálta lefordítani az image-et, az imágót, akkor úgy döntöttek, hogy magyarul ezt majd arculatnak fogjuk nevezni. Az imént már citált, bölcsességében felülmúlhatatlan Vágó István pedig egy mozgalmat indított, melynek egyenesen az lett az eredmény, hogy kitalálták az image helyett a közkép szót. Megküzdöttünk érte. Tehát ez lenne ugye a közkép, vagy az arculat, vagy az image, nevezzétek, ami. Azonban az embernek van egy olyanja, ami akkor is van, hogyha nincs külön imidzsed. És ezt hívják homlokzatnak. Bármilyen meglepő, ezt angolul face-nek nevezik, tehát leginkább arcnak lehetne fordítani. És ez a bizonyos homlokzat, ez nem más, mint ha úgy tetszik egy szerepegyüttes, amelyet a társas érintkezésben, különféle közösségekben és helyzetekben alkalmazunk. Az, amit szeretnénk láttatni magunkból. Ennyiben a homlokzat kifejezés szinte tökéletes, mert azt mondja, hogy belül mi van, édesem, közöd van hozzá, semmi. Viszont fölépítem azoknak az értékeknek, azoknak a jegyeknek a többé-kevésbé összeálló rendszerét, amelyeket szeretnék neked megmutatni, és te valójában soha nem velem fogsz találkozni, hanem a homlokzatommal. Mielőtt arra gondolnátok, hogy a homlokzat az a hazugságok hazugsága, tehát az valamiféle csomagolás, vagy külsőleges elv, óriási tévedés. A homlokzat nagyon mélyen a te részed, nagyon erős az érzelmi kötődésed ahhoz a falhoz, amely kifelé látszik belőled, és ha ezt megsértik, félreértés ne essék, ugyanúgy reagálsz, mintha kést vártanának beléd. Ha te nagyvonalú vagy és gáláns a homlokzatod, de valaki a fejedre olvassa, hogy vaze, figyelj, akkor már lassan kifizethetnéd a saradat, akkor úgy érzed, hogy téged megaláztak, rajtad erőszakot követtek el. Mert hiszen a homlokzatom azt mutatja, hogy bőkezű vagyok és nagyvonalú. Ne mondjál már olyat, hogy én nem fizettem ki a tartozásomat. Volt egy barátom, aki ilyenkor egyszerűen elszökött a vendéglőből. Mindig elmondta azt, hogy figyelj, bazd, mert most vettem az asszonynak egy arany Rolexet, add az Oystert, azért a médiumba, érted, mert nem sajnálom a pénzt, értsd meg, most veszünk egy házat, nem tudom, királyság vagyok. Jó, megbeszéltük, majd amikor az ebéd a végére ért, hirtelen a mobiltelefonjához kapott, és azt mondta, hogy bocs, mennem kell. És ott hagyott a számlával. És ezt úgy nagyjából elfogadta mindenki, azt mondja, genya vagy haver, rohadj meg, de hát most mindegy. Aztán egyszer valaki úgy döntött, hogy a fejére fogja olvasni. Ezt a botrányt nem tudjátok elképzelni. Iszonyatos volt, mert félreértés ne essék, a homlokzat a te részed. Persze, józan paraszt ésszel azt válaszolhatnátok, hogy normális ez a csávó, hogyha a lopcsal, hazudik, nem fizet, és egy ilyen homlokzatot épít magának? Miért nem épített egy olyan homlokzatot, amelyik úgy néz ki, hogy figyelj öreg, és tudod, hogy milyen lejmos tetű vagyok, úgyhogy kifizetnéd? Mert ez is egy lehetséges homlokzat. A homlokzat ugyanis rajtad múlik. A válasz tehát, amikor fölteszik ezt a kérdést, hogy miért ilyen homlokzatot építettél, az csak az lehet, hogy mert te így tartottad jóna. Ha kockázatos a homlokzat építésed, akkor még kockázatosabb az image építésed, az arculatod, a branded. Mert hogy félreértés ne essék, míg a homlokzatod a társas kommunikációban, tehát a szociális interakcióban mutatkozik meg, amikor azt mondod, hogy brandé válsz, akkor a brand és ennek az image nyilvános. Tehát ha most a Facebookon gondolkodunk, nem fogok fölmenni, mert én az offline személyiség brandjét építettem föl, akkor alaposan végig kell gondolnod, hogy csinálj-e brandet magadból. Mert a brand, mint image, egyben provokáció is. Nyilvánossá tette, támadható, megkérdőjelezhető. Abban a pillanatban, hogyha brand vagy, megosztod az embereket. A homlokzatod az valójában a te társaságodat fogja érinteni. A branded mindenkié lehet. És amint a brandedet kilőtted az űrbe, elkezdik figyelni. Ne mondja már nekem az izé, amikor közben meg tudom, hogy lopta a pénzét. Azt állítja, hogy ő tisztességes, de a szomszédomat, azt a kis csajt már évek óta dugja, és a felesége nem tud róla. Egyszer láttam, leköpte az anyósát. Nos, félreértés ne essék, ezek brandromboló elemek lehetnek, és amikor úgy döntesz mégis, hogy kivonulsz a nyilvánosságra, most ígérem nektek, hogy a hatalomiparról nem fog egyáltalán beszélni, bár az egy nagyon speciális eset ennek az egésznek. Tehát amikor a nyilvánosság elé viszed a brandedet, az imágódat, ezt a képmásodat, akkor beneveszél a pofonokra. Beneveszél persze az elismerése is. Szegény Albert Györgyi jut az eszembe mindig, nyugodjék békében, amikor először vezettünk vele egy ilyen Oscar-díjosztó gálát. És a gála után egy kiváló szépíró egy egészen súlyos cikket írt ellenünk a Népszabadságban. Engem azt hiszem 200 szavas szókincsű zsúrfiúnak titulált. Ebből is láthatjátok, hogy a personal branding csodákra képes, mert ezzel a 200 szóval még mindig azért szóval tartanak bennetek. Györgyit is nagyon csúnyán leprázta, hogy Györgyi miért ejtette amerikaiasan a mindenféle artisták meg egyebek nevét, miért Schwarzenegger, meg Spielberg, meg ilyesmi. Na most Györgyi fiatal volt, és bár ő is a brand felé haladt, de valami hihetetlenül megszenvedte az egészet, és egész életében hordozza magában ezt a sérelmet, hogy a brandjét pusztították. Én már egy öreg cinikus tetű voltam, tehát én nyilvánvalóan egy kicsit könnyebben túltettem magam rajta, de emlékszem rá, és ez nem tegnap történt, hanem mit tudom, 2 évtizeddel ezelőtt. De visszatérve záradékként a fő problémánkhoz, mert az idő csöndesen repül, ezt a bizonyos humán faktort ebből a folyamatból soha ne próbáljátok kisöpörni. Ez nem egy mechanikus folyamat. Nem úgy megy, hogy majd valaki kitalálja neked, vagy te magadnak, hogy zengzetes szóképekben szólítod meg a te népedet, és mindenféle arhaikus pöcességeket fogsz mondani, és akkor az emberek elájulnak. Ez nem így megy, ez a saját bőrödre megy. És akkor, amikor tanácsadóként elkezdesz gondolkodni azon, hogy miképpen lehetne valakinek a personal brandjét tisztességgel felépíteni, és a tisztesség az most nem véletlenül volt ennyire hangsúlyos, akkor kutya kötelességed végig gondolni, hogy ennek az embernek a homlokzata és a brandje, az image meg fog-e férni egymással. Mérsékelte szalonképes vicc, amellyel szemléltetem a problémát, a következőképpen hangzik. Egy elképesztően elegáns nő slaffoggal az utcán, pasas meglátja, miközben a barátjával beszélget, és azt mondja, tehát ezt nem bírom ki, ez a nő hihetetlen, és lenyűgöző, és káprázatos, te én ezt fölviszem magamhoz, és... Utoléri a nőt, megáll, és azt mondja, hölgyem, de haragudja, hogy megállítom az utcát, ez egyáltalán nem szokásom, higgy el, ez még soha nem esett meg velem, de az ön bája, eleganciája, gráciája egyszerűen megérintett, és én zavarban voltam, hogy mivel kezdem, de igazság szerint, ha nem sértem meg, nekem van egy különleges italgyűjteményem otthon, és látogasson meg az én egyébként fölötté érzékenyen megformált otthonomban, és kölcsön elvelem egy pohár italt, és semmi egyebet nem akarok, ez már nagyon nagy tisztesség lenne. Mire a hölgy azt mondja, hogy uram, én fölöttébb nagyra becsülöm az ön nyíltságát, és azt, hogy nem is keresett mindenféle nehezen hihető magyarázatokkal. És én azt hiszem, hogy az ön meghívása tökéletesen akceptálható, és megtiszteltetésnek veszem. Fölmenek tehát a pasi lakására, és a pasas javíthatatlan úriemberként odafordul a nőhöz, és azt mondja, hogy és kegyed minden bizonnyal azt hiszi, hogy ez az italgyűjtemény, ez pusztán valami olcsó ürügy volt, de nem így van, és hát én nem tudom, hogy ajánlhatnék-e rögtön valami különleges italt. Szóval talán egy konyakot, hogy azt mondja, uram, a titkos vágyamat találta ki. A konyak a számomra egy csoda, a konyak tüze, az a bársonyos, mélybordó arany, amely ott suhan benne. Ahogy az őszi szöllőtőkéknek az árnyalatai megbújnak a konyakban, és a friss gyümölcs illata a hordó vaníliás bukéjával, a kerek beteljesülés és az idő nem megtisztelne egy jó konyakkal. Pasas tölt, megisszál. És hát egészen különleges viszkijeim is vannak. Mit szólna egy viszkihez? Mire a nő azt mondja, hogy hát nem ismertem volna felhozni, hogy a viszki számomra milyen sokat jelent. Mert a viszkiben ott van egyfajta rusztikus egyszerűség, és ugyanakkor pedig valami nagyon bonyolult, cizellált, áttört szellemiség, az ízek gazdagsága, a tenger illata, a skót felföld zöld rétjei, ahogyan a zöldellő fű belakja magát ebbe a karamellásra, nézzes össze, nagyon megtisztelne vele, uram. Csütölt egy kis viszkit, megisszák, férfi egy kicsit fölbátorodik, és azt mondja, és mit szólna egy jó pezsgőhöz? Nem pezsgőt, nem, attól fingok. Szóval a helyzet az, hogy a homlokzat az nagyon sérülékeny tud lenni. Köszönöm szépen!